műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a Beat korszak. Rock történet hangosan.
Sziasztok, Váradi Ferenc vagyok, ez már a Beat korszak, a rock történet hangosan. Ma Kozma Dénessel beszélgetek, ő rádiós műsorvezető, szerkesztő, zenész, ügyvéd, zenei jellemző, és még nagyon sok minden, amivel ő foglalkozik. Hamarosan jön Kozma Dénes, és vele hallgatok egy beszélgetést.
Beat korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
Köszöntöm Kozma Dénest, vele beszélgetek.
Szia Feri, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nem tudom, van-e névjegyed?
Fizikálisan nincsen.
Fizikálisan amúgy. Nincsen. Akkor valamilyen szinten van, arra miket írnál rá?
A nevemet.
Nevet, igen.
Én azzal kezdeni, az egy fontos rész, hogy milyen titulust? Hát attól függ, hogy kinek kell átnyújtani.
Zenei vonatkozású.
Hát igazándiból nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, mert a Viszmaja zenekarnak vagyok már 22 éve, ez évben 22. éve a gitárosa. Ebből a szempontból kérdezed, akkor az lenne ráírva, hogy hát nem írnám rá azt, hogy zenész, mert az nem akarok megsérteni senkit önérzetében, nem tartom magam zenésznek. Azt írnám rá akkor, hogy zenekarvezető.
De azt elmondhatjuk, hogy neked a napi 24 órában a polgári munkáid mellett leginkább a zene szerepel.
Így van, így van. Most, mielőtt bejöttem a stúdióba, most is azzal telt az előkészület, hogy kisgatyában csak eszembe jutott már valamit el kéne gitározni, és akkor azt még gyorsan megoldottam indulás előtt.
Még egyetemista korotokban alapítottátok, tehát Viszmajor zenekar, ez egy szabadidős csapat.
Hobbi zenekar, mindenféleképpen azt titulálnám, hogy hobbi vagy buli zenekar, kinek hogy tetszik.
És az tudatos volt egyetemista korodban, hogy te mindenképpen a maradsz a polgári pályán, vagy meg se fordult a fejedbe, hogy akkor én zenészként szeretném.
Nem fordult meg. Volt egy olyan időszak a zenekarnak, amikor eléggé ment a szekér, meg nagyon-nagyon sok koncert volt, de valahogy akkor sem gondoltam, tehát én nem gondoltam azt, hogy ebből Magyarországon ténylegesen meg lehet élni, vagy olyan életszínvonalat lehet kialakítani csak a zenélésből, amilyenre egyébként akkor én vágytam. Egyértelmű volt számomra, hogy ez maradt hobbi. Amikor volt mondjuk évi 50-55 koncert, tehát
az egész jó.
Persze, az egész jó. És mindenki a zenekarban, mindenkinek volt rendes állása, rendes munkája, mai napig ez így van. És akkor nagyon rock and roll volt a dolog, hogy volt olyan, hogy én a tárgyalóteremből ültem be a turnébuszba. És
hát
akkor úgy,
ugye, jogász is vagy.
Igen, és úgy indultunk el, azt hiszem, talán pont Szegedre zenélni, és ez egy hétköznapi nap volt, tehát másnap, mikor hazaértünk hajnal 2-3 körül, akkor ugyanúgy menni kellett dolgozni mindenkinek. Tehát ebből a szempontból ez megterhelő, lehet ez húzamosabb ideig csinálni, és akkor merült fel bennem, vagy úgy mindenkiben, hogy vajon fordulhat-e úgy az élet, hogy mondjuk fel kell adni minden más, mert a zenélésből esetlegesen meg lehet élni, de ezt nagyon hamar mindenki elhesegette, mert akkor nem úgy tűnt, hogy ez egy vállalható, hogy én most csak ebből élek meg. Aztán egyébként mutatja a példa Magyarországon, hogy ha valaki erre adja a fejét, akkor lehet ebből egyébként normális életet élni, de akkor tényleg nagyon-nagyon komolyan erre kell ráfeküdni.
Mondjuk most éppen egy nehéz időszakon lennétek túl.
Most attól függetlenül működik a zenekar, hogy nem vittük el.
De én úgy értem, hogyha a főállásban.
A főállásban lennénk, igen, igen. Hát de most Livius meg mindenki elmondta, hogy hát most szégyen, nem szégyen, valami munkát nézni kellett, tehát építőiparban találtak átmenetileg munkát, vagy elmegy valaki pizzafutárnak futárkodni, tehát igazándiból pénzt azt keresni kell az élethez. Ugye mivel minket ilyen szinten nem érintett a dolog, hanem mindenki a saját szakmájában viselte meg maga a vírus, meg ez az egész pandémia. Hát a zenekar az meg ugye leállt ebbe az időszakban, mint bármely másik zenekar.
Viszont hogy próbáltatok azért, amikor lehetett.
Persze. Tehát, hogy én mindig elmondtam, hogy magát a mi zenekarunkat mindig a benne lévő tagok ami hajtja előre. Tehát nincsenek már magasztos céljaink, hogy elérni ezt, vagy játszani itt, vagy játszani. Mert a 22 év alatt nagyon-nagyon sok helyen játszottunk.
Viszont külföldön is.
Külföldön is, Magyarországon is, gyakorlatilag minden fesztiválon, nagyon-nagyon nagy színpadon is játszottunk már, nagyon-nagyon kicsi színpadon is játszottunk már. Játszottunk kis-pici kocsmában, játszottunk nagy kocsmának, nagy teraszán, tehát, hogy amit lehet, azt a szerencsére a zenekar tudta a saját keretei között teljesíteni. Tehát nincsenek ilyen vágyámaink, hogy még ide, meg ide, meg ide eljutni.
És a saját dalok, de most nem akarom idézni Horváth Sajt, hogy igazi zenész a saját zenét játsza, de én ahogy észrevettem, voltam néhány koncerteteken, ti marha jól éreztetek magatokat ezekkel a feldolgozásokkal. Ráadásul ezek nem csak sima feldolgozások, hanem jó néhány csavart is tesztek.
Tehát amikor saját ötlet van, arra alakult egyébként több zenekar, tehát több a Viszmajorton elkülönült zenekar az évek során, különböző felállásban, tehát hogy volt olyan, amikor az összes tag benne volt egy másik zenekarban, mint az AFS zenekarban, de volt olyan, hogy a dobosnak meg a basszusgitárosnak volt külön zenekara, volt olyan, hogy csak az énekes más formációban is fellépett, tehát hogy amikor saját ötlet van, vagy megformálódik az, hogy bármelyikünkben, hogy neki van saját ötlete, akkor az egészet egyszerűen nem ebben a zenekarban éli ki, hanem egy teljesen más formációban.
Mondod, hogy happy zenekar, vagy buli zenekar, vagy szabadidő zenekar a tietek, azért marha nagy sikeretek van, és nagyon-nagyon szabályák ezeket a bulikat. Azt vettem észre, hogy a zenétnek az összeválogatás az nem úgy történik, hogy fú, ezt játsszuk már le, mert szeretem, hanem mint hogyha tudatosan állítanátok össze a repertoárt.
Hát muszáj, ha buli zenekarban gondolkodunk, hiába vagyok én nagy Pantera rajongó, amin Five Finger Death Punch rajongó. Igazándiból hiába játszanánk azt.
Még egy Foo Fighters se nagyon férne.
Még egy Foo Fighters amúgy lehet, hogy belefér. Nem is az a lényeg, hanem hogy manapság nem olyan zenéket hallgatnak már a fiatalok, mint mondjuk a 90-es években, amikor egyértelmű volt, hogy egy Metallicát vagy egy Guns N' Roses kellett játszani egy élő zenekarnak. Azért, mert egyébként akkor az ment az MTV-n, az lett olyan rotációban játszva, hogy sláger lett is, és nem számított az, hogy fú, ez rockzene, meg fú, ez popzene, vagy diszkó. Már az eltelt 22 évben annyiszor változott már a zenei ízlés, és ugye általánosabb a bűvem, mi mindig a fiatalabb korosztályt, tehát az önfelett bulizó korosztályt szeretnénk kiszolgálni. Ezért mindig azt kell nézni, hogy mi a trend. És most a trend az nem azt mutatja, hogy rockzenei irányvonalat kell erősíteni, bár mindig azt mondom, hogy meg kell próbálni azt is, mert nagyon furák már manapság a számok, hogy hányan nézte meg a YouTube-on, hányan hallgatták a Spotify-on, stb. És van olyan szám, ami soha nem ér el akkora magasságokat, mégis mondjuk a fiatalok ismerik. Tehát így van, tehát tudatosan kell egyébként ezt csinálni, úgyhogy azért valahogy megtaláld benne a saját magad ízlését is, vagy a saját magad elképzelését is. Az mindenféleképpen az aktuális lágerekről szól egy ilyen bulizenekar.
Beat Korszak. Rock történet hangosan.
Kozma Dénessel, mondhatnám úgy is, hogy doktor Kozma Dénessel, hiszen ez egy létező fogalom nálad. Tehát nagyon tudatosan keresed a zenéket, mind a Viszmajor zenekarhoz. Van egy műsorunk is nekünk, ugye már a Zenetrafik itt a Debreceni Campus Rádióban, és hogyha ott dolgozunk, oda is mindig hozol meglepő dalokat. A saját zene ízlésedet azt már nagyjából elmondod a kedves hallgatóknak, hogy ezt a rockosabb vonalat képviseled, de nagyon, nagyon nyitott vagy minden irány.
Így van, tehát alapvetően ugye engem mikor a legbefogadóbb az ember, ez a 15 és mit tudom én 25 között, egyértelműen a rockzene volt az, ami megérintett, abban találtam meg fiatalként azt, hogy ez nekem nagyon tetszik, ez nagyon jó. Maga a koncertélmény mindig a rockzenéhez kapcsolódik, tehát valahogy engem a koncertek azok nagyon-nagyon megfogtak, egy nagyon nagy plusz töltetet tudnak adni az embernek. Örülök neki, hogy kinőtte magát egy komoly fesztivál szervezés itthon Magyarországon is, meg hogy most már egyébként jönnek a külföldi zenekarok is szép számmal. Hát akkor még nem volt ez így a 90-es években, de én akkor én nagyon-nagyon örülök, mert mindenkinek el szoktam mondani, hogy én tényleg szerencsésnek tartom magam, mert én akkor lehettem fiatal és befogadó, amikor olyan lemezek jelentek meg, amik azóta látszik, hogy konkrétan meghatározták az egész rockzenének az akkori kinézetét.
Ez a 90-es évek tulajdonképpen.
90-es évek, így van. Ott nagyon nagy ereje volt az MTV-nek abban a korszakban, és amikor MTV, nem tudom én, 45 perces rotációban játszotta a Sweet Child of Mine-t, meg a Smells Like Teen Spirit-et, az Enter Sandman-t, a Spoon-ment, tehát hogy olyan dalok voltak a Man in the Box-ot, hogy egész egyszerűen, ha akartad, ha nem, ebbe beleütköztél, és én pedig mindig úgy voltam, hogy ahogy lehetett, mert már elengedtek, vagy elkísértek, az meg akartam ezeket az előadókat nézni élőben, és első körben persze a magyar gárdákat lehetett elkapni, tehát elképesztő mennyiségű koncerten voltam, és ez így szépen-szépen belém ivódott, De hogy mivel nagyon érdekelt a zene, egyrészt a zenekar miatt is, meg maga az, hogy hova, meg merre fele tart, meg én elismerem azt, hogy popzenében, rave-ben, diszkóban, vagy a rockzenének mindenféle válfajában lehet csinálni jót, meg lehet csinálni rosszat. Hát ilyen rosszat azt minek, azt már csináltak sokan, de hogy...
Tegyük hozzá, rockzenében is lehet csinálni rosszat.
Így van, nagyon sok rossz... rockzene van, tehát én nem vagyok ilyen elvakult, hogy csak az a jó. És amikor elkezdett engem ez komolyabban is érdekelni, egyrészt nagyon sok pop, meg mondjuk blues, rock, jazz gitárost nézegettem én, hogy ők például, ők hogy fogják fel az egész zenélést. Tehát egy A-moll az ugyanolyan hangokból áll a metalban is, meg a jazzben is, csak ugye mások közelíti, meg más gondolkodással nyúl eleve a hangszerhez. És utána azt meghallgatni, hogy mondjuk ugyanez hogy szól meg egy popdalban. Hát nem véletlen az, hogy a Bon Jovinak ami elindította a karrierjét a 86-ban, azoknak a daloknak nagyon nagy részét a Desmond Child jegyzi, aki ugye alapvetően egy popzenéből érkezett ember, és ugye azt a gondolkodást, azt a fajta, hát ilyen slágerteremtést ültette át a Bon Joviéknál, vagy a Bon Joviék zenéjébe. Engem ez tudatosan is elkezdett érdekelni, bár nem 16 évesen, hanem itt tudom én 30 éves koromra, hogy ez hogy működik, és tényleg mindent meghallgatok, mert mindennek szeretek utána menni, hogy milyennek a műfajnak a sajátossága, miért így alakult ki, kik a képviselői, nézzük meg, hogy fejlődtek. Nagyon érdekes, hogy most az Aerosmithnek van egy nagy hatású lemeze, a Get the Grip, ami tudom én, 93-ban jelent meg, és nekem csak az szúrt szemet ebben is, hogy most is visszaemlékezzünk egy 93-as lemezre, amin a Amazing volt, azt hiszem, meg a Living on the Edge, meg ezek a Crying, ezek a nagyon nagy slágerek, az egyébként az Aerosmithnek a 11. lemeze.
És akkor foglalkoztat, hogy ez miért lett ennyire jó?
Igen, és akkor ennek elkezdtem tudatosan utána nézni, hogy mi volt előtte. Tehát az Aerosmith, azt tudjuk, a 70-es években vége közepe fele alakul. Tehát ez egy új megújulás, egy új korszak? Nem.
Új producer?
Nem, az MTV. Felkapta azt a, szerintem inkább a videóklipre lett ez kihegyezve, mert ugye a Steven Taylornak a lánya, meg az Alicia Silverstone szerepel arról lemezről, talán az összes videóklipben. Lehet, hogy nem mindegy, de többen, igen. És hát ez egy elég jó vizuális.
Ha valaki nem tudna, egy nagyon ismert színésznő lett
a Liv Taylor. Igen. Nézted ezt a számot, hallgattad a számot, nézted a videóklipet, mert minden fiatal fiúnak így beindította a fantáziáját, mert ez egész jó vizuális élmény is volt. És ugye erre lett az egész felfűzve, amellett, hogy az előtte lévő lemez is, meg az utána lévő lemezeken is nagyszerű dalok voltak, de ugyanúgy Aerosmith, de hogy mennyire behatárolható az, hogy miben van benne bődöltes mennyiségű marketing munka, és hogy akkor mekkora hatása volt az MTV-nek. A Metallica-nak is a fekete albumá lett az, amivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon világhírűek lettek, hát de az is most sorban talán a 5. lemez, most hirtelen nem tudom, hogy hanyadik, nem a Master of Puppets, ami tényleg szerintem a zenekarnak az egyik csúcs pontja. Nem, még utána még jött még egy lemez, és utána van csak akkor a fekete, amit meg egyébként mindenki ismer.
Ez volt a 90-es években. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan látod a jelent, ami nem is tudom, hogy rosszabb zenész szempontból, vagy jobb, hiszen némi túlzással a saját kezükben vannak a döntési lehetőségek, némi, sőt inkább jelentős túlzással. Úgyhogy erről beszélgetünk hamarosan veled.
Beat korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
Kozma Dénessel beszélgetek, akkor mondhatnám azt, hogy tudatos zenehallgató, zenefogyasztó, zeneellemző is vagy, és az MTV generációnak a szerves része. Most 2021-ben, akkor most nézzük akár a nemzetközi példát, hát jó nagy katyfaszt van elvileg, de csak elvileg? Vagy most is úgy szépen irányítják, és ez most nem ilyen Conteo, hanem mint ahogy akkor is irányították a zenék közizdést, most ezt hogyan tudják befolyásolni?
Nagyon érdekes az, hogy most hogyan és miből lesz sláger, ha megpróbálnánk összeszedni, nem az, hogy ebben az évben, mint az elmúlt 5-10 évben milyen előadók, illetve milyen slágerek lettek, akkor lehet, hogy én mondok neked egy nevet, és azt fogom mondani, hogy te az életben nem is hallottál tőle egy dalt sem. Például itt van egy tipikusan ennek az új korszaknak, tehát 2010 utáni korszaknak a nagyon nagy sztárja, a Post Malone.
Véletlenül ismerem.
De mondjuk ő az én hagyományos ízlésemnek
nyilvánvalóan
nem jó.
Nekem sem.
Nem tetszik, egész egyszerűen nagyon fura. És akkor változott meg így, vagy akkor kezdtem el nézegetni, hogy egyáltalán miért szeretik ennyien. Hát oké, hogy széjjel van tetoválva a feje, tehát már eleve ez egy jelenség. Csinált egy Nirvana estet, vagy Nirvana feldolgozás koncertet Ozival összeállt a két közös számra is. Mondom, jó van, akkor megnézem már. És akkor innen kezdődik az egész érdekessége a sztorinak, hogy fejlődik Maki egy olyan sztár, aki nemzetközi viszonylatban azért Magyarországon kívül vannak tematikus rádiók, tematikus tévécsatornák, valamint zenei tartalommal. Nem kell messze utazni egyébként, tehát országhatáron kicsit átlépsz, már ott tematikus rock zenecsatornát találsz a tévében. Magyarországon is van már rengeteg zenecsatorna televízióban, amit el lehet érni, csak ugye itt van ennek a generációnak, a mostani generációnak a, hát nem mondom, hogy problémája, tulajdonsága, hogy nem nézik fizikálisan az adott tévécsatornát, hanem mást keresnek. Itt van a YouTube, itt van a Spotify, és akkor a Post Malone-nak mindig meghatározó, hogy hány feliratkozója van. Most én ebben szoktam mérni azt, hogy ki milyen népszerű, több mint 20 millió. Valamit egyszer be kellett neki is indítani, valahogy be kellett rúgni az ajtót, de utána annyira nagyon berúgta, hogy pókember filmzenét csinált, amivel egyébként pontosan a fiatalokat lehetett megszólítani. Milliárd felett van a megtekintése.
Tudatosan figyeled akár a különféle összefüggéseket streamelős oldalakon, Spotify-on, YouTube-on, tehát elég sok időt eltöltesz ezzel. Ha ezt áthoznánk a külföldi mintákat, mert ez ugye nagyon tudatos, nagyon megszerkesztett. A merchandise-ok ezen minden
így van.
Együtt van ezekben a dolgokban. Hogy látod Magyarországon ezeket a lehetőséget, hiszen a minták megvannak.
Magyarországon nagyon-nagyon kevesen hiszik el azt, hogy úgy, hogy mondtad, ez tudatos dolog is, és ezzel tudatosan kell egy külön, akár teamnek, vagy akár egy embernek, de külön kell ezzel foglalkozni, mert ez csúnyán leegyszerűsítve, ez már online marketing. Tehát online marketingben kell nagyon erősnek lenni ahhoz, hogy a adott zenekarnak, és itt jön megint azt mondja, hogy én zenekarban gondolkodom, vagy adott előadónak, már megváltozott, az nem is biztos, hogy érdekel, vagy érdekli a fiatalokat az, hogy ki énekli maga azt a dalt, tehát ki az előadó.
Arról nem is beszél, hogy ki írta a zenét meg
pláne
a szöveget.
Valami extravagánsnak kell lenni ahhoz, hogy az előadó felhívja magára a figyelmet. Közösségi szinten is úgy borzolni kell az idegeket, ugye azt az inger küszöböt átlépje. Illetve ez egyébként szintén egy külön teória, a TikTok nevezetű oldal, ahol ugye maximum ilyen egyperces videók vannak fent, ott is szól zene az egyperces videó alatt. Na most, ami ott sokszor ismétlődik abban a egy percben, az elképesztő hamar végigsöpör az összes streaming szolgáltatónál. Tehát eleve rá akarsz keresni, hogy mi az a zene, ami megy. Ha nincs odaírva a címe, nem mondjuk nem írják oda, szólsz a barátodnak, hogy sazamozza le azt a TikTok egy percest, és akkor egyből mész fel a Spotify-ra vagy a YouTube-ra megkeresni. És én is így tettem, tehát engem is érdekelt ez, és direktben nem vagyok beregisztrálva TikTokra, direktben pörgettem, hogy valami olyan zene jöjjön már, amit már többször láttam ilyen kis videókba. És tényleg találtam rengeteg olyan előadót, akiről az életben nem hallottam. Nem tudom, hogy kicsoda, nem tudom, hogy honnan jött, nem tudom, hogy miért kerül be egy ilyen TikTok videóba.
De gondolom, a számok meg brutálisak, amennyien meghallgatok.
Nagyon sok. Nagyon sok. Tehát, hogy olyan ereje van a közösségi médiának, és ez megint mi, ez egy online marketing. Valaki, aki népszerű a TikTokon, azért, mert olyan tartalmat gyárt, most ez független attól, milyen zene van betéve alá, maga a zene is óriási promóciót kap azáltal, hogy az a TikToker, YouTuber, influencer, az vagy bemondja, vagy egyszerűen csak lejátsza.
Még véletlenül sem megbántva bárkit, de most azért lett volna egy lehetősége, mondjuk a magyar zeneiparnak, és volt is, aki élt vele, de én azt veszem észre, hogy nem használták ki ezt a kényszert, ezt a lehetőséget, hogy több időt foglalkozzanak is az online marketinggel. Mindazokat, amiket elsoroltál, ez nem feltétlen pénzkérdés, tudatos odafigyelés, egy tudatos marketing munka, az nyilvánvalóan kevés, hogy a Facebookra felposztolom, hogy ma is gitároztam egy órát, vagy élőzök egy gitárszólót, vagy egyebeket. Gondolom, vannak is erre Magyarországon szakemberek, de úgy összességében nem látom, hogy akkor egységesen podcastek formájában, TikTokon elmenni egy beszélgetéshez egy ismert youtuberhez, ott valami extrémet mondani, de ami azért nem szakítja át a gátat. Tehát, hogy erre még kevesebb figyelmet fordítanak a zenészek.
Igen, mert szerintem itt Magyarországon még mindig egy kicsit ilyen álomvilágban élünk, szerintem, vagy így a, ráadásul a zenészek vagy a zenekarok. Tehát az, hogy meg kell győzni egy koncertszervezőt arról, hogy én felléphessek. A koncertszervező nem biztos abban, hogy jó ötlet az, mert behozolta annyi embert, kíváncsiak rád, stb. Stb. Meg vannak azok a jól bejáratott nevek, akik egyébként most viszik Magyarországon a prímet, és nem is kell neveket mondani, mert úgyis egyből fel tudunk sorolni a Majka, Well Hello, Halott Pénz, Báj Alex vonal.
Tehát ha koncertszervező lenni és tutit akarsz, akkor valószínűleg te is őket hívnád.
Így van. Csak ugye ők is elindultak valahonnan is, és azt kellene szerintem látni, és ez az én nagy gondolatom. Egy idő után meg kell találni az utánpótlást is. Tehát az nem jó, hogy én egyeduralkodó vagyok valahol. Mert oké, hogy hívnak meg, hogy csinálok dolgokat, de fel kell hozni a fiatalokat is. És itt egyébként a zenekaroknak, meg a top előadóknak nagy szerepe lenne.
Beatkorszak. Rock történet hangosan.
Kozma Dénes a vendégem, vele beszélgetek. Azzal zártad, hogy a fiatalokon kellene segíteni, vagy felhozni őket, de hogyan? És itt azt nem megemlítetted, hogy az idősebb, vagy már befutott zenészeknek is lenne ebben némi felelősségük.
Igen, tehát, hogy én tartom és vallom azt, hogy nem lehet azt gondolni zenei pályafutás alatt, hogy egyedül vagy, és hogy az jó, hogy te mindig a csúcson, hogy az egyértelmű. De attól, hogy mondjuk másoknak is valahogy lehetőséget biztosítasz, az azt szerintem a te ázsiód is jobban fog nőni. Külföldön ez gyakorlatilag egy bevett recept.
Tehát most nekem Dave Roll jut az eszembe, aki azt, én azt gondolom, hogy egy kicsit lehet, hogy tudatosan is, de mintha őszintén gyakorolná ezt.
Sokan azt mondják, hogy ő szereti ezt a majom szerepet eljátszani, tehát hogy mindenhol ott van, és hogy mindenhol majomkodik egy kicsit, ami szerintem az ő attitűdjéből fakad, de tényleg ott van, hogy amit megcsinált a kislánnyal is, hogy ő beleállt abba, hogy tényleg egy...
Na mondjuk, hogy miről van szó, hogyha valaki nem tudna ezzel a kislánnyal kapcsolatban.
Egy kislány, talán 9 éves kislány feltöltött a YouTube-ra egy olyan videót magáról, ahol egy Foo Fighters számot dobol. És hát ugye ez valahogy eljutott a Dave Grohl kezébe, és akkor kihívta ezt a kislányt egy dob párbajra. De hát innen már olyan szintű népszerűséget kapott a kislány, hogy már önállóan is, hát most nem tudom, hogy youtubernek, vagy nem tudom, minek nevezzük őt, de már önállóan is egy jelenségé vált.
Na, erre mondják, hogy ez nem kerül semmibe.
Így van, ez nem kerül semmibe, és Dave Grohl, vagy a Foo Fighters ezáltal tökre szimpatikus lett olyan emberek szemében is, akik egy, vagy nem hallottak róla, vagy azt mondják, hogy ja, hát ez nem is olyan majom egyébként, vagy lehet ezzel...
Apukák, anyukák, akinek 9 éves gyerekük van, tehát egyből felkapják a hírt,
hogy... Igen, meg hogy érdemes a hangszerrel foglalkozni, érdemes hangszeres zenével foglalkozni, mert ez nekem megint problémám, hogy nekem marhára egyszerű volt az életem a 90-es években. Mindenhol, amikor bekapcsoltam a tévét, az jött, hogy oké, akkor hosszú hajú ember, de fogja a gitárt, meg üti a dobot. Tehát, hogy ezt láttam vizuálisan, és hogy ott van a hangszer a kezében. És amikor én leültem gitározni, akkor egyértelmű volt, hogy Knockin' on Heaven's Door. Hát az úgy tűnt, hogy az nem annyira nehéz. Tehát persze kiderült, hogy minden nehéz a maga módján.
Még a Bob Dylan formáció is. Vagy a variáció.
Tehát, hogy el kell tudni mindent játszani, de hogy volt mint, amit lehetett másolni, mert ugye ott láttad a gitárt fizikálisan. Most igazándiból nagyon-nagyon-nagyon kevés az a impulzus, amikor azt látja a fiatal, a hangszer, hogy a hangszer mennyire nagyon középpontban van. Talán mostanában egy kicsit olyan klippeket csinál, tényleg is akkor a Halott Pénz is, meg Báj Alex is, ahol látszik azt, hogy ezt élő hangszerekkel van generálva maga a zene. De ez, szerintem ez marha kevés ahhoz, hogy legyen kedvük a mostani fiataloknak megfogni egy hangszert, vagy hangszeresen gondolkodni a zenéről, ami persze változás, de mi is volt az eredeti kérdés?
Azt már nem tudom, de nagyon jókat mondtál. Dévról egy kislánynak a feltöltött anyagából végül is profitált. Az utánpótlást.
Az utánpótlás, így van. Olyankor, amikor elér egy zenekar, és most Magyarországról beszélünk, 300-400 ezres feliratkozót. Főleg egyébként most megtekinthető ez a rap műfajban Magyarországon, hogy ők most nagyon-nagyon hasítanak tényleg. Az SM-nek önmagában van 400 ezer feliratkozója a YouTube csatornáján. Tehát, hogyha elkészít egy videót, akkor az mondhatjuk azt, hogy kis túlzással egyből 400 ezer emberhez el is jutott. Azért az óriási nagy szó. Ilyenkor merül ugye az fel, hogy itt vannak a különböző zenei stílusok, és a rapzene az nagyon-nagyon fut fel, a popzene az tartja magát, a rockzene meg tényleg megy undergroundba vissza. Nagy felülsége lenne azoknak a zenekaroknak, akiknek nagyobb rajongó táboruk van az online térben, hogy bemutassanak fiatal zenekarokat direktbe. Lehet anyagi érdeket is kovácsolni, vagy lehet abból a szempontból is felfogni, hogy akkor kvázi ilyen kiadóvá válok, és akkor majd megegyezek a kisebb zenekarokkal. Szerintem nem lehet azt gondolni, hogy magától meg fog oldódni ez a fajta helyzet. Itt mindenkinek tenni kell érte, és nem a koncertszervező, az egyértelműen egy profitábilis dolgot visz egy fesztivált, aminek van egy költségkerete, és oda az kell, hogy bejönnek az emberek, és ott elköltsék a pénzüket. Nem várható el tőle, hogy ő fedezzen fel új és fiatal zenekarokat. Erről is tudnánk beszélgetni nagyon sokat.
Még erről fogsz beszélni egy szűk két percet, mert hogy ennyi lehetőséged van. Te is nagyon jól tudod, hogy Magyarországon itt történt már a zenéiparban néhány örvendetes dolog, amelyben mindazok mellett, hogy kis pénzt is, vagy nem is kis pénzt, sok pénzt tolnak a könnyűzenében. Tűnik, hogy elég sok szakember is bábáskodik ebben, és mindazokat, amit te elmondtál, nagyon sokan ezen kezdenek el dolgozni, hogy tudatosabban tálalják a magyar könnyűzenét. Ha még valahonnan lepottyanna nagyon sok pénz, amivel te rendelkeznél, és erre van 2 perced, akkor te a magyar zenéipart hogyan fejlesztenéd? Mert tudom, hogy nagyon szereted, közel áll a szívedhez, milyen lehetőséget biztosítanál. Kell egyáltalán mondjuk a zenészeknek több pénzt adni, mint sem mondjuk a lehetőséget biztosítani. Kezdjük talán ezt.
Én gazdasági szempontból sosem értettem egyet az ingyen pénznek a fogalmával, meg a vissza nem térítendő támogatás.
Na vigyázz, mindul a 2 perc.
Tehát azt mondom, hogy ne adjunk ingyen pénzt senkinek, pénzt, semmit. Támogatást adjon, tudjon venni hangszert, indítsunk be olyan oktatást, amire ő elmehet, képezheti magát, és hogyha rajtam múlna, lokálisan kezdeném az undergroundból felszívni a tehetségeket. Tehetséggondozás, tehetségkutatás, legyen hozzájuk egy menedzserképzés, ezt összekötni azzal, hogy legyen rendkívül sok tehetségkutató, megéri egyébként klubot üzemeltetni.
Lehet divattá tenni megint a magyar
zenét? Lehet. Sőt, szerintem kell is. Az, hogy erre van egyébként kormányzati akarat, meg felfedezték azt, hogy micsoda érték van ebben, annak én nagyon-nagyon örülök. Csak azt is látni kéne, hogy a kis pici helyi srácnak kell lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy ő elinduljon a világ megváltó útján. Ahhoz meg egyébként meg kéne azt a feltételt is teremteni, hogy minél több lehetőség szerint magyar élőzene jusson el ehhez a korosztályhoz is. Most a YouTube-on kattingatok, tehát hogy azt is célirányosan be kellene valahogy úgy marketingezni, hogy a célcsoporthoz eljusson. És
tehát magyarul,
el,
hogy szeressenek koncertre járni.
Meg szeressék magát a magyar zenét. Uh-huh. Tehát, hogy ne legyen ciki meghallgatni egy rockzenekartól is egy jó számot, nem akarok neveket mondani, de egy Down for Whatever teljesen és kézzelfoghatóan világminőségű zenét csinál, csak magyarul beszél. Bocsánat, magyar a szöveg. Ezt el lehet juttatni nagyon-nagyon sok emberhez, de hát az, hogy most kit, mit, tehát én egyébként hogyha adnál nekem pénzt, én létrehoznék egy kiadót is, egy publishment céget, és egyszerűen elkezdeném keresni a tehetségeket is, és ebbe a tehetség keresésbe önteném a pénzt, nem abba, hogy tudom én egy zenésznek adni bizonyos összeget vagy támogatást.
Ismereteim szerint nagyjából ezeken a dolgokon dolgoznak nagyon-nagyon sokan. Köszönöm, Dénes, hogy itt voltál, beszélgethettem
hát veled. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltál. Sziasztok!
Beat Korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
Ez volt a mai Beat Korszak, a rock történet hangosan. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Váradi Ferencet hallottátok, és ha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor a Beatcast Podcast csatornán megtehetitek. További jó rágyúzást! Sziasztok!
Ez volt a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.